Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 495-ös számú énekét énekeljük kezdőénekként. 495-ös éneket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük, a 60. oldalon található énekes könyvünkben a 9-es számú liturgia.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mullandó vagyok. Ímé arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem. Meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült urat, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a
mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélt mindnyájan elveszünk, de emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, hogy háromság ünnepe utáni, utolsó előtti megelőző, ítélet vasárnapjára írt, oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk Pál apostol tesszalonikai beliekhez írott levelének első levelének 4. fejezetéből a 13-tól a 18. versekig a következőképpen. Pál apostol tesszalonikai beliekhez írott első levelének 4. fejezetéből a 13-tól a 18. versig. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, ő angyal a szava, és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkben az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a kofrokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Hartas Laci kérte, hogy szeretne bizonyságot tenni. Gyülekezetünkben meghallgatjuk őt.
Erős várom, Isten.
Erős
várom. Azt szeretném elmondani, hogy Isten hogyan formálta át az életemet. Történt velem az, hogy én a hívő életemet, hát azt hittem, hogy az Urat szolgálom, de otthon a négy fal közé voltam zárva, nem nagyon foglalkoztam Isten igényével, sem a szüleimmel. Szégyellem is magam. De az Úr megszabadított. Így. Nem volt bennem semmi érzés, hanem úgy hagytam, hogy engem az jó útján hát így ő formálja engem. Minden nap olvastam az igét, és rájöttem, hogy csak akkor tudok ővel járni, hogyha kérem őt, arról szabadítson meg a bűneimtől. Én azt tapasztaltam meg az életemben, hogy szüleimmel nem foglalkoztam úgy, és láttam, hogy apukám szenved, és mivel, hogy az Úr Jézus is szeretett mindenkit, és most is ugyanúgy szeret, nem vettem figyelembe azt, hogy a szüleimet is ugyanúgy szeretnem kellene. Kellett. Most már úgy érzem, hogy szeretem őket. Az Úr által tudom őket szolgálni abban, hogy segítek. És ami megfogalmazódott bennem, hogy autóból leraktam a így a hát, hogy Igazából nem lehet, tehát volna, hogy személyoktóból lehet tegyem a
vizsgát.
Az Úr kiformált bennem azt, hogy de éreztem magamon is azt, hogy nem szabad így vezessem az autót, hogy az a betegségem, hogy epilepszi, és néha rám jön olyan, hogy pánikroham szerű. És nem akartam kockáztatni sem a saját életem, sem mások életét, hogy ha történik valami. Mert volt rosszul létem a közben is, hogy vezettem. A jogosítványt le kellett adnom. Nem gondolkodtam azon, hogy esetleg meg kellene tartanom, mert tudtam azt, hogy mások életét nem kockáztatom azért, hogy
hogy élsz azzal, ami lehetőséged van. Mert hogy vezethetnéd az autót, de nem vezeted, mert úgy látod, hogy nem kockáztatod más életet. Jól értjük?
Igen, igen. Köszönöm a segítséget. Gondolkodtam azon, amikor nem voltam a helyemen, hogy jól nem is szerezni, de aztán az Úr mutatta, hogy nem tehetem, mert az orvosit úgy szereztem meg, hogy ez még megtérésem előtt volt. Nem a saját orvosomhoz mentem, hanem elmentem egy magánorvoshoz, akit lefizettem, és úgy kerültem abba a helyzetbe, amit saját magam gondoltam el, hogy az úgy jó lesz. Na, végre kitűnök a többi ember közül, mert személyautóban megvan a jogosítványom, és a többi. De ez egy rossz döntés volt. Még így már hívő jöttem be, hogy így jártam dolgozni, én összettem magamat, egy kicsit vettem egy személyautót. Eleinte csak ismerkedtem vele, aztán gyorshajtás is volt. Ebből volt egy hatalmas baleset is. Ezt túlvettem, nem tudom, valameddig eszméletvesztésem volt. Az Úr megmentett engem, és köszönöm, hogy ő ott volt akkor. Igazából tényleg, amikor az ember az Úrra figyel, és imádkozik hozzá az igéből, amit minden napra az útmutató szerint nagyon sok mindent kap az ember őtől. Megmutatja azt, hogyha elköveti valami bűnt, és így tud vezetni az ige által, mivel hogy Isten saját maga az ige. És szeretném tiszta szívből először is Istent szolgálni, hogy ő legyen az életemben mindig az első. Ezt kérem tőle, elnézést, néha van ilyen beszédhiba.
Te kérem tőle imádságon, hogy vezessen téged?
Igen.
Ezt akarom mondani?
És nem akarok túl sokat beszélni, mert az Úr csak amennyit rám bízott, ezzel fejezném be, hogy hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt elvégezte bennem, és hogy ő továbbra is formál engem.
Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Imádkozzunk a Laci! Mert éppen most érkeztek meg későn érkező testvéreink, de szeretnél bizonyságot tenni?
Szeretném.
Mert telefonon bejelentkezés, gyere gyorsan, akkor éppen most fordultunk volna a főének felé.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nagyon sokan már ismernek, nagyon sokan még nem. De az életemről szeretnék bizonyságot tenni, hogy mennyi csodát tett Isten az életemben egy ilyen fél éven keresztül. A igéket azért nem szeretnék mondani, mert itt tőlem sokkal okosabb emberek vannak, és amikre én építem, az az egész Biblia, és a címet azt mondtam, hogy figyelj, azt helyezte az Úr a szívemre, hogy figyelnek bennünket. Ezzel azt szeretném mondani, hogy nem az Isten hatalmas, szerető szíve figyel csak bennünket, hanem bizony figyelnek a szomszédok, bizony figyelnek azok, akik munkatársak voltak, vagy munkatársak lettek. Ugyanis fura dolgok történtek meg velem. Miután Isten felépített egy hatalmas nagy betegségből, utána elkezdtem a hivatalos helyekre járni, arra kaptam, ez a bíróság, rendőrség, tehát ezek, ide kaptam meg hívókat, és azt az igét vettem a szívemre, hogy ne félj, mert én hittem abba, hogy én végül sokkal nagyobb emberekkel állok szembe, de a nagyobb emberek felett egy hatalmas erő áll, Jézus, és ha úgy biztat, hogy ne félj, akkor nyugodtan mehetek. Egyikből kimentem, másikba bementem. Hálával tartozom ennek a gyülekezetnek, a lelkészeinek és a feleségének, ugyanis nem tudja mindenki, hogy 20 éve kerültem át, mikor misiék akkor jöttetek, de körülbelül 20 éve. 20 éve, és Pancsa lett az én áldott munkatársam. Akkor az én gyerekeim a hídgyülekezetben voltak, és én úgy gondoltam, hogy mivel erős katolikus vallásban nevelkedtem, hogy igenis én ezt ki tudom hozni őket. Bementem, de hát ez nem így volt. Engem az Úr kihozott, jó helyre vezényelt, és ők ott maradtak. Vagy 10 éve úgy meg is nagyhult a kapcsolat. Aztán már, ahogy nőttek a gyerekek, úgy ítélgettek, hogy hát a nagymamához nem lehet menni, mert ő régi egyházba járt, tehát ő a Jezabel, ő a gonosz, tehát a gyerekeket, az unokáimat nem is láthatom. És történt most, vagy 3 hónapja, hogy ezek a nem is tudom, végülis ezek a próbák sűrűbbre fordultak, tehát hol ide mentem a hatóságra, hol oda mentem, és azt mondtam, hogy Uram, hát én már nem megyek sehova, se templomba, és már a papokból is elegem van, pedig engem egy olyan lelkész nevel fel, és tényleg azt Isten adta, mert nekem a szüleim korán meghaltak, és ő nevel fel, én nem megyek sehova, mert engem mindenhol bántanak. Ennek az lett a következmény, hogy elkezdtem a Bibliába a prófétáknak az életét olvasni. Ott, mikor ötször kellett egyrészt elolvasni, de nem adtam fel. Nem értettem semmit, hogy miért vagyok ebben a helyzetben, de nem adtam fel. Utána feladtam egy hirdetést, vagyis kaptam egy hirdetést, hogy nyugdíjas ápolónő kerestetik a Michelinben. Megpályáztam, állítólag jó volt, egy hétig fel is vettek, egy hét múlva mondták, hogy menjek el szabadságra, és majd ha az oktatás lesz, behívnak. Harmadik nap csörög a telefon, és mondják, hogy felmondtak neked, mert Debrecen a központ. Hát megint össze voltam törve, mert a szemembe senki nem mondta meg, hogy mi a bajom, vagy felmondok, vagy hogy is történt ez. Megint az Úrhoz fordultam, és nem hobbiból akartam elmenni dolgozni, de olyan sok kiadásunk, hogy ez nekem nagyon nagy szükség lett volna. Isten elvette. Jött a Minden Szentek, és akkor ugye tiszteletből és szeretetből állok meg mindig a szüleim sírjánál, mert mindig oda tudok visszamenni, és hálát tudok adni a lelkésznek, és akkor úgy ahogy megálltam a sírjánál, hogy Isten lelke megérintett, hogy most mit érdekel az téged, hogy te ki vagy, mit veszítesz el a házadat. Hisz Jézusnak se volt, se lakása, semmilyen nem volt, de én szeretlek. És akkor eldöntöttem, hogy Uram, tégy erőssé, hogy valójában fel tudjak állni. És ne arra nézek, hogy most annyira szeretném látni az unokámat, annyira szeretném hallani, és a héten megszólalt. És a középső unokám felhív telefonon, és telefonál. Tehát ő nem hajlandó összegyűlni a többiekkel, akik gonosztak, mindennek tartanak, és ebből rengeteget tanultam, ebből az egész, ez kellett nekem. Ugyanis megtanultam azt, hogy a fiataljainkért nem biztos, hogy sokat imádkozunk. Hogy a gyerekeimet nem tudtam nevelni, ezt úgy Isten nélkül neveltem, mert utána elhagytam Isten, mert vádoltam sokáig, hogy a szüleim meghaltak. Hogy a hídgyülekezetben pásztor a fiam, és ezt a munkahelyemen megkérdezik, hát bevallom, elég fájdalom az, hogy az ember nem láthatja az unokáját, de egy hatalmas biztonság az, hogy mikor a legnagyobb mélységben vagy, és akkor utána nyúl egy hatalmas szerető kéz, az a Jézus Krisztus keze, és tudod, hogy ő szeret. Szeret akkor is, mikor pont a rosszat mondják rád, vagy rád olvassák, vagy felolvassák mindenhol, hivatalos helyen. És el szerettem volna mondani, hogy azóta nagyon sokat imádkozok a fiatalokért, a gyerekeimért, a papokért. Tehát mind olyanokért, akikkel úgy éreztem, hogy most nekem ez. Nem, a sátán a nagy kavaró, csak az a baj, hogy bennünket is bekavar. És most külön hálát szeretnék adni Istennek azért, hogy a mai napig éje az, hogy itt a kegyelem ideje. És én ezt mindvégig ezen a 20 éven keresztül megtapasztaltam, és olyan csodálatos volt, hogy először itt tett le az Úr Nyírszőlőbe, utána pedig idehozott Nyírtelekre. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki végig hallgatott. Én szeretném az olyan pásztorok életét megköszönni, akik valójában hívből és Jézus Krisztusban élve prédikálnak. Köszönöm szépen a gyülekezetet, hogy meghallgatott, csak ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen. Isten tiszteletünket folytassuk a 494-es számú énekünk eléneklésével. 494-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Thank you. jelennéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, amint írva találjuk Máté evangéliumában, annak 24. fejezetében, a 15. verstől a 31-ig a következőképpen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a 24. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondták nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának a jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Amen. Nem Isten igéje. Kedves testvéreim, megint az egyházi esztendő vége felé közeledünk, ahogy Péter az imént az oltár előtti ige előtt elmondta, hogy az utolsó, egyházi esztendő utolsó előtti megelőző vasárnapján vagyunk, kicsit bonyolultan van megfogalmazva, de ez az ítélet vasárnapja. És az ítélet vasárnapján két szélsőséges viszonyulás jutott eszembe. Az egyik szélsőséges viszonyulás egy kedves lelkész testvéremnek a hozzáállása, külföldi atyán fia, aki itt gyülekezetünkben is elmondta már, hogy ő meg van bizonyosodva róla, hogy a végítélet az itt van, elérhető közelségben. Annyira közel, hogy már igazából nem érdemes a kerítést megjavítani, vagy a tetőt lecserélni, mert annyira közel van már az ítéletnek a napja, és az egyház történelmében sokszor átéltünk ilyet, vagy átélt ilyet az egyház, hogy amikor meghirdették ezeket a eljövendő végítélet napját, közelben lévő végítélet napját, sokszor valóban így élték az emberek az életüket, hogy mindent elhanyagoltak, mert most már úgyis itt van az Úr Jézus Krisztus, és eljön a következő napon, és már nincs értelme mit tenni. Ez az egyik szerintem szélsőséges hozzáállás, vagy viszonyulás. A másik pedig az az, amikor már annyiszor hallotta az ember a végítéletről szóló proféciákat, annyi ítélet vasárnapját megélt már az egyházi esztendőben, hogy mint ahogy a kovács kutyája hozzászokik az ülő pattogásához, és már nem ijed meg, hogyha nagy csattanást hall, az ítélet vasárnapja is úgy van az emberek szívében, hogy persze, hát jön majd az ítélet vasárnapja, de hát az olyan messze van, meg annyira nem érint bennünket, most éljük az életünket nyugodtan, és egyáltalán ne foglalkozunk ezzel. Tehát nem rázza meg ez a hír az embereket. Tehát mind a kettő szélsőséges. Az is, hogy azt mondja, hogy itt van és már nem sok híja, és már egyébként nincs sok teendőnk, mert az Úr úgyis visszajön, vagy a másik az, hogy hát persze az olyan messze van, hogy az embernek nem érdemes vele foglalkozni, mert sokszor elmondták már ezt, évezredek óta meghirdették, itt van az igében, ez 2000 éve itt van az emberek közelében, vagy kezében, és mégsem jött el a világ vége. Az Isten szent lelke ezen az igén keresztül is szeretne bennünket azonban érzékenyíteni. Mégpedig az ő menetrendje felé. Szeretné, hogyha a krisztusi menetrend, az isteni menetrend úgy beleégetődne a szívünkbe. Felolvasott ige szakaszunk után mondja Jézus Krisztus, hogy okuljatok a fügefa példáján. Okuljatok a fügefának a példáján. Okuljatok azon, amit a világban láttok. Hogy mennyire tudják a növények, hogy jön a tavasz, vagy itt van az ősz. Hát kinézzünk az ablakon, akár merre, azt látjuk, hogy milyen csodálatos őszi színekben van öltözve. Tudjuk, hogy itt van az ősz, nem soká jön a tél, ismerjük a menetrendjét a dolgoknak. Isten szeretné, hogyha az ő menetrendje felé is lenne egy nyitottságunk. Hát ez a két szélsőség már az első évtizedekben is megkörnyékezte az embereket. Megkörnyékezte azokat az embereket, akik egyébként Krisztus követőivé lettek. Azok, akik meghallották Istennek a szavát. Isten újjáteremtett őket. Tehát Jézus szeretné, hogyha fölkészülnénk arra, ami ránk vár, ami majd következik az életünkben. És ezek be fognak következni valóban. Az időpontját menetrendjét pontosan nem tudjuk. Ebben az igében arról olvasunk, hogy itt a 23. verstől kezdődően, hogy ha valaki azt mondja nektek, hogy íme itt van Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek. De nem akármilyen megjelenések lesznek ezek, hanem jelek és csodákat kísérik. Tehát az emberek meghőkölnek, és azt mondják, hogy ennek tényleg lehet alapja, mert hát itt csoda történik. És valóban sok csodáról számolnak be, meg sok jelről számolnak be kereszténységen belül is. Éppen a hídgyülekezete, amit Ani említett az imént, hídgyülekezetben hoznak ilyen csodákat elő, és bizonyítják azt, hogy Krisztus itt van, és Krisztus megérkezett, és itt van a világ vége, meg mindenféle jeleket, csodákat emlegetnek. De azt mondja itt ebben az igében is az Isten szent lelke, hogy lesznek ilyen Krisztusok, meg hamis proféták, akik jeleket, csodákat tesznek, de ne higgyetek, ne kövessétek őket. Mert Krisztus visszajövetele az nagyon egyértelmű lesz számotokra. Tehát ne higgyetek abban a jelekben. Ha azt mondják, hogy bent van a szobában, kint van a pusztában, ne menjetek, azt mondja az ige. Mert annyira egyértelmű lesz Jézus Krisztus visszajövetele. Tehát ezek a csodák, amiket tesznek ezek a hamis Krisztusok és hamis proféták, ezek a csodák, amiket egyébként az emberek alkalmasint még várnak is, alapvetően ezek a csodák nem a Krisztust jelzik, hanem azt jelzik, hogy az emberek mindenképpen szeretnének valami olyasmit csinálni, ami magukra vonja a figyelmet. Tehát akik a világban élik az életüket, azok figyeljék a jeleket, figyeljék a fügefát, hogy Krisztus mondta azt a fügefa példázatáról, de ne dőljetek be annak, amikor jönnek a hamis proféták. Még azok is, mert még azokat is megingatják ezek, így mondja az ige, akik választottak. Még azokat is, akik az Úr gyermekei, akik figyeltek az igére, figyelnek az Isten szavára, akiknek fontos volt az Isten akarata. Még azok is megszédülnek, mert akit, és hogyha a magvető példáját hozzuk elő, hogy beesik a mag ide-oda-amoda, a sziklák közé, vagy a tövisek közé, akkor valóban azt látjuk, hogy amikor a gondok, a családi problémák, vagy akár társadalmi világi gondok emésztik az embert, vagy akiknek a gazdagság, vagy a gazdagság utáni vágy elrabolja a szívét, azok alkalmasért nem veszik észre, hogy hamis profétákról van szó, hamis Krisztusok jelentek meg. Akiknek a hamis Krisztusok profétái, hamis Krisztusok hamis Krisztusok és hamis proféták jelei és csodái áldozatokká teszik őket. Jézus Krisztus ma biztat bennünket arra, hogy figyeljünk arra, ami az ő rendje, az ő menetrendje. Figyeljünk arra, hogy hogyan érkeznek majd ezek a jelek. Figyeljünk arra, hogy miképpen mutatja nekünk Krisztus az ő menetrendjét. Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy hamis Krisztus látunk, hogy hamis proféták vannak előttünk. Hisz csodákat, proféciákat mondanak. Ez nagyon egyértelmű útmutatás. Szóval nem itt van, vagy nem ott van. 27. vers. Nem itt van, nem ott van, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahogyan a villámlás. És valóban, amikor a villámlást felidézzük az emlékünkben, amikor megtörténik a villámlás, annak az előjeleit nem látjuk. Nem látjuk, hogy mikor fog villámlani, de amikor villámlik, akkor abban a pillanatban betölti az égboltokat. 300.000 km per szekundum a sebességgel terjed a fény, az az ember szeme számára követhetetlen sebesség, tehát abban a pillanatban megjelenik keleten és nyugaton is. Tehát ennyire egyértelmű lesz, amikor Jézus Krisztus megjön. Mindenki számára egyértelmű lesz, mindenki számára világos lesz. Tehát azok az ismérvei az emberfia eljövetelének, hogy vannak előjelei, de nem tudjuk a pontos időpontját. Vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy Krisztus meg fog érkezni, hogy Krisztus országa el fog jönni, de nem tudjuk pontosan. Nem tudjuk, hogy mikor érkezik. De amikor megérkezik, akkor viszont egyértelmű lesz, mert kelettől nyugatig mindenki számára világos lesz és egyértelmű. És nem a hit alapján, hanem a látás alapján. Tehát amikor Krisztus visszaérkezik, akkor már nem a hitünkre lesz szükség, hanem akkor már látásban, valóságban, fizikálisan egyértelmű lesz Jézus Krisztusnak a visszajövetele, Jézus Krisztusnak a megérkezése. Ez a menetrend, amit Krisztus elédünk állít, az alapvetően nem kívánatos. Nem kívánatos menetrend, mert lesznek napok, amelyek a nyomorúságnak a napjai. Úgy, ahogy kezdtem a felolvasott ige szakaszt, amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, akkor azok, akik Júdában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetején van, ne jöjjön le. Aki bent van, ne jöjjön ki. Aki kint van, ne menjen le. Tehát azt mondja, hogy akkor olyan nyomorúságos időszak jön el, hogy egyébként nem élnék túl a világ, ha meg nem rövidülnének azok a napok. Tehát jön a nyomorúságnak az ideje, nem tudjuk, hogy milyen nyomorúság, nem tudjuk, hogy meddig tart, csak azt tudjuk, hogy a választottak miatt megrövidítetnek ezek a napok. Azok miatt, akiket Krisztus elhívott, azok miatt megrövidíti az Isten a napokat, hogy a nyomorúságban ne pusztuljon el mindenki. Nem vidám dolog, nem vidám menetrend ez, de alapvetően sajnos erről van szó. És a nyomorúság után, vagy annak a végén Jézus Krisztus megérkezik, mint a villámlás. A következménye pedig nem más, mint hogy amikor ezt a felolvasást végignézzük, a jelen való világ teljes egészében összeomlik. Azt látjuk, hogy csillagok lehullanak. A hold nem világít. A nap nem világít. Az egek tartó erői megrendülnek. Amikor végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor azt kell látni, hogy Isten csodálatos teremtés, az a kozmosz, az a rend, amit az Isten finomra hangolva megalkotott, és ami miatt élet lehet itt a Földön, és ami miatt az egész rendszer, amiben mi vagyunk. Egyszer már felsoroltam a testvéreknek, hogy milyen apró pici pont vagyunk mit, amikor csillagászok bemutatták ezt számomra is nagyon meghökkentő módon, hogy itt vagyunk mi a kis Földünkön, itt van a kis naprendszerünk, a nap körül néhány bolygó kering, és azt hiszük, hogy milyen hatalmas ez a naprendszer, és azt gondoljuk, hogy milyen nagy távolságok vannak benne, és ez a naprendszer alapvetően egy apró pici pont abban a klaszter rendszerben, amiben az egész világ mindenséget a csillagászok már úgy föltérképezték. Tehát mi alapvetően apró pici pont vagyunk, és ez az egész mindenség egy csodálatos harmóniában rendben működik, és ebben a menetrendben azt látjuk, hogy ez a harmónia, ez a kozmosz, ez a rend fog megbomlani. Összeomlik az a rend, amit az Isten csodálatosra teremtett. Isteni rend és az isteni rendszer fölbomlik. Szegény félrevezetett emberek, akik azt gondolják, és aztán hirdetik is, biztos találkoztak a testvérek is több képviselőkkel, akik azt hirdetik, hogy ez a világ majd megtisztítva az övék lesz. Hogy majd amikor vége lesz ennek a világnak, amikor majd Krisztus visszajön, akkor majd ők elfoglalják azokat a házakat, amelyek itt maradnak utánunk. Mert hogy mi el fogunk pusztulni. De ők meg itt maradnak a Földön, mert az Isten nekik adja ezt a Földet. És az a megdöbbentő, hogy a Bibliára hivatkozva mondják ezt. A Biblia a kezükben van, és azt mondják, hogy az Isten nekünk adja a Földet, megtisztítva a miénk lesz, és a ti házatok majd a mi házaink lesznek. És az a szektának a tagsága komolyan gondolja. És hiába mutattam nekik egyszer, de nézd meg, hát ott van a Bibliában, hogy a Péter levelének a végén, hogy az elemek égve fölbomlanak. Tehát minden elpusztul itt ezen a világ mindenség. És az Isten egy új eget, meg egy új Földet teremt. Nem ezt, hanem egy új eget, új föld, amit megint nem értünk, hogy hogyan lesz az új ég és új föld. De szegény félrevezetett emberek azt gondolják, hogy majd ebben a világban ők még majd tovább fogják élni az életüket. Aztán persze van egy másik félrevezetettség is, amikor szegény süketfülű keresztjének azt gondolják, hogy az egyházuk, a felekezetük, hogy a vallásuk fogja megmenteni őket, és úgy gondolják, hogy kiszórakozhatják magunkat itt a Földön, mert alapvetően Istennek az tetsző dolog lehet, hogyha jól érezzük magunkat. Megdöbbentő híradások jöttek most az internet világában, pillanatokon belül beszaladja egy-egy hír a világot. Egy videót láttam, amin apácák és szerzetes papok egy fiatal zenekar muzsikájára körtáncot járnak meg ilyen fiatalok által táncolt táncformákat adtak elő. Diabolikus volt. Tehát ördögi volt, ahogy láttam ezt a dolgot. Hogy azok a szerzetesek, apácák, akik odaadták az életüket az Úruknak, Krisztusnak, és rajtuk keresztül várna az ember, hogy megjelenjen az élő Krisztus, és ők kiábrázolják Krisztusnak az arcát. Azok ilyen diabolikus táncban pörögnek ott egy hatalmas teremben. Megdöbbentő látni, hogy mennyire nem értik, hogy mennyire nem érzik, hogy Isten mire hívta el őket, vagy mit szeretne rajtuk keresztül megmutatni. A másik pedig egy olyan híradás, ami azt hiszem, hogy mindenkinek a gyomrát összerántja, amikor egy stockholmi püspöknő, evangélikus sajnos, azt mondja, hogy le kell venni a keresztet a templomból. Mert hogy muszlim vendégek érkeztek, és hogy ne zavarja őket a kereszt. És ő maga pedig leszbikusan éli az életét egy másik lelkész nő a házastársa. És akkor azt mondom, hogy álljon meg a menet, hogy hol vagyunk most itt ebben a nagy nyomorúságban. Hogy ez lenne a nagy nyomorúság, hogy ettől még többet várjunk. Mikor lesz az, amikor az Isten azt mondja, hogy álljon meg a menet. Hogy ne dobzódjanak ott az apácák és a szerzetes papok, a püspöknő az ne le akarja venni a keresztet, hanem fel akarja mutatni a keresztet, és ne a kezével, hanem az életével. Tehát hol tartunk most, hol vagyunk most ebben a nagy nyomorúság idején, mert egy biztos, hogy el fog jönni majd a trombita szó, meg fog szólalni a trombita szó, és Jézus Krisztus megérkezik, és az, amit itt a egyházi esztendő vasárnap jelez, az ítélet, az meg fog érkezni. Az ítélet az eljön ebbe a világba. Meg fog az Isten ítélni bennünket. Sokan mondják, hogy ez a haragnak a napja lesz. Amikor az Isten haragja kiárad a világra, és elengedi az Isten a maga ítéletét. Nem tudjuk, hogy fog ez megtörténni. Nem tudjuk leírni a menetrendjét, de egy biztos, hogy az ítélet az meg fog történni. Ebben az igében azt látjuk, és ez egy jó hír, hogy amikor Krisztus megjelenik a mennyen, és eljön az utolsó nap, az ítélet napja, akkor összegyűjti az övéit. Ez lesz az első ítéleti lépcső. Hogy az Isten megítéli az embereket a hit tekintetében. Megítéli a tekintetben, amit sokszor emlegetek, Zimány Józsi bácsi úgy beleégette a szívembe, memóriámba ezt az igét, amikor azt mondta, hogy aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, abban az élet sincs meg. Tehát e tekintetben lesz megítélve az ember. Benne van az ember szívében az Úr Jézus Krisztus, vagy nincs benne. Akiben benne van, azokat összegyűjti. A többiek azok másik helyen maradnak. De ezeket első kanyarban összegyűjti. És ez nagyon fontos mindannyiunk számára. Nem az a kérdés, hogy evangélikus vagyok, vagy szerzetes vagyok, vagy apáca vagyok, vagy lelkész vagyok, hanem enyém-e a Krisztus. Ott lehet-e a szívemben az Úr Jézus Krisztus, megváltottja lehetek-e Krisztusnak, mert az lesz az első kanyarban az összehívás. És aki nincs Krisztusban, az kívül marad. A nyomorúsága kiválasztottak miatt megrövidülnek azok a napok. Tehát megrövidülnek a napok ránk nézve, azokra nézve, akik elhívottak. Tehát nem gyerekjáték lesz ez. Ki tudja, hogy mi lesz azokkal, akik kívül maradtak. Ki tudja, hogy mi folytatódik majd az ő életükben. De egy biztos, hogy alapvetően meg lesz ítélve az ember a hite alapján. Mégpedig az, hogy befogadta-e az Úr Jézus Krisztus a szívébe, és az Isten szent lelke vezetheti-e. Magyarul benne lehet-e az Isten szent lelke az életébe, gondolkodásába, és az szabályozza az életét, vagy pedig a saját feje után megy, még akkor is, hogyha van egy vallásos elkötelezettsége, vagy netán egy megtérése is volt valamikor, csak utána a saját feje szerint rendezte be az életét. Az ítéletnek a második része pedig az a hívő ember életébe, a kiválasztottak életébe, amikor az engedelmessége alapján ítéltetik meg az ember. Az alapján, hogy miképpen töltötte be a küldetését, miképpen hajtotta végre azokat az isteni rendeléseket, akaratokat, amiket számára kijelölt az Úr. És ennek a következménye alapvetően jutalom, korona vagy koszorú. Isten meg fogja jutalmazni azokat az embereket, akik az övéi. Tehát egy két lépcsős ítélet lesz a miénk. Az egyik az, hogy meg lesz ítélve az életünkben az, hogy Krisztuséi vagyunk, vagy sem. A másik pedig az, hogy amit Krisztusban éltünk meg, az mennyire volt Isten szerint értékelhető. Nem tudom, hogy állunk mi az Isten színét tekintetben. Az én szívemben nem az van, hogy minél nagyobb koszorú vagy korona legyen az enyém, hanem az, hogy ott legyek az Úrnál és az Úr akaratában. Hogy aztán ott milyen koszorúk lesznek, meg milyen koronák, mivel már nem lesz bűn, ezért nem lesz irigység sem, tehát nem fogjuk egymástól irigyelni, vagy nem fogjuk a másikat kinevetni, hogyha kis koszorúja vagy koronája van. Egy biztos, hogy az Isten szeretne bennünket ezekre az ítéletekre fölkészíteni, erre a menetrendre fölkészíteni. Akik viszont nincsenek benn Krisztusban, azok ott maradnak ebben a nyomorúság idejében. Aztán ez meddig tart? Többféle teológiai nézet van a tekintetben, hogy az utolsó idők miképpen jönnek egymás után sorban. Aztán az ezer esztendő az miképpen lesz fölállítva és hogyan lesz, nem tudjuk. Nem lehet pontosan megmondani, de egyre föl kell készülni. Az, hogy Jézus Krisztus vissza fog érkezni valamikor, az ő menetrendje szerint. Akkor már nem lehet sok mindent csinálni, akkor nem lehet szaladgálni. Ja, én még itt vagyok kint, akkor most elmegyek oda. Ja, én még nem tértem meg, akkor most gyorsan megtérek vagyok. Ja, nem fogadtam be az Úrat a szívemben, akkor gyorsan befogadom. Vagy nem cselekedtem meg az Isten akaratnál, majd akkor gyorsan elkezdem cselekedni. Nincs rá idő. Mint ahogy a villámlás kelettől nyugatig, egyik pillanatról a másikra érkezik az ember életébe, úgy fog Jézus Krisztus megjelenni. Szokták mondani, hogy az ige a Szentírás mondja, mint éjjel a tolvaj, érkezik meg, ennek a fejezetnek a következő verseiben van az, hogy azt pedig jegyezzétek meg, ha tudna a házon, hogy melyik körváltáskörön a tolvaj vírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyben nem is gondoljátok. Abban az órában fog eljönni, amikor legnagyobb biztonságban érzitek magatokat. Most képzeljük el, hogyha mi is egy ilyen táncoló, vigadozó gyülekezet lennénk, mint ahogy a apácákat és a szerzeteseket láttam ezen a videón. És akkor bejön az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy eljöttem. Hát micsoda mosolyfagyás lenne abban a pillanatban. Mi itt táncolunk, meg görjöngünk, közben az Úr Jézus Krisztus meg megérkezett. Mi lehet, hogy nem táncolunk, lehet, hogy nem őrjöngünk, de lehet, hogy a hétköznapi dolgainkban a szemkívánság, testkívánság, meg az élet kérkedésében vagyunk elmerülve. Mert még ez kell, mert még az kell, mert még ezt szeretném, mert én úgy látom, hogy erre kell fordítanom az energiámat, és közben az Úr Jézus megjelenik, és azt mondja, hát én téged arra hívtalak el, hogy az én akaratomban járja, hogy nekem szolgáljál. Hogy a világ megismerje azt, hogy én miért jöttem ebbe a világba, hogy a világ üdvözüljön. Olyan megdöbbentő olvasni ezt a menetrendet, hogy amikor majd az Úr megérkezik, akkor abban a pillanatban vége az addigi lépnek, összetrombitálja az övéit, behívja azokat, akik már az övéi, és az ítélet majd utána ömlik ki a világra, az ítélet majd utána látogatja meg a világot. De sokszor megjelent már itt egyébként színdarabban is, meg bizonyságtételben, ige hirdetésben is, hogy az ítélet az nem az lesz, alapvetően, hogy te jó ember vagy, vagy kevésbé jó ember vagy, vagy mennyi jót cselekedtél, vagy mennyi nem jót cselekedtél, hanem az ítélet az mindig Jézus Krisztuson csattan, rajta múlik. Ha benne vagy, akkor tiéd az ő áldozata. Ha nem vagy benne, akkor bármilyen jó ember vagy, bármilyen jó cselekedeteket hajottál végre, akkor elbuktál. Ha benne vagy Krisztusban, akkor ő helyetted megfizette a bűneidnek az árát. Ha nem vagy benne, akkor magad maradtál, és akkor elveszett ember vagy. És utána jön majd az a másik ítélet, amire szintén föl kell készülni, hogy az Úr majd magára állít, és azt mondják, akik már halál közeli élményben voltak, hogy lepergett előttük az életük eseménye, látok biztos, hogy le fog peregni. Mert az Isten előtt az életednek minden pillanata kimondott szavak, meg el nem mondott szavak, megcselekedett bűnök, meg nem cselekedett isteni akaratok, azok ott világosan ki fognak tükröződni. És az Isten azt mondja, hogy én azt akartam az életedben megvalósítani, hogy, de te megmentél a fejed után. Ezt nem szerettem volna, hogy az életedben megjelenjen, te meg annak ellenére megvalósítottad. Tehát vannak, amiket elmulasztottál, vannak, amiket megcselekedtél. Ezt meg kellett volna tenned, mert ez volt az akaratom, ezt pedig, ettől pedig óvtalak, és ezt nem kellett volna megtenned. Az Isten erre készít bennünket is a vasárnapján, hogy szembesüljünk ezzel. Legondoljuk azt, hogy nincs mit tennünk, mert már itt van az Úr Jézus a küszöbön, és ne legyen az se a szívünkben, hogy már annyiszor beszéltek erről, meg annyiszor került elénk, hogy majd még 2000 év biztos van ennek a világnak, és maradjunk nyugodtan. Mind a kettő tévtanítás, mind a kettő hamis. Úgy kell élnünk, hogy Luther Márton ezt elérintette. Ha tudom, hogy holnap jön el a világ vége, akkor ma elültetek egy fát. Elültetek egy fát, mert én hosszú távra tervezek még akkor is, ha tudom, hogy holnap megérkezik az Úr Jézus Krisztus. És ha megérkezik, örülni fogok neki. Így szeretne az Isten bennünket ítélet vasárnapján fölkészíteni arra a menetrendre, amit elérünk helyezett, ami nem kristálytiszta, de vannak olyan pontjai, amelyeket meg kell ragadnunk. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te eljöttél ebből a világba, emberré lettél. Mennyei hazádat föladtad azért, hogy az emberek üdvössége légy. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kereszthalál, ez a váltsághalál életet jelent nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy földi életünk során sok minden megtörténhet velünk. Megtörténhet velünk az, hogy meghalljuk a szabadat, és vittyet hányunk rá. Megtörténhet velünk, hogy halljuk a szabadat, és cselekedjük azt, és benne vagyunk a te akaratokban. De úgy kérünk, Urunk, hogy bármit is tettünk eddig, a te kegyelmedből, bocsáss meg azt, és vezess tovább bennünket. Hogy akaratodnak cselekvői, szent lelked által pedig az akaratodnak ismerői lehessünk. Szeretnénk, Urunk, a te dicsőségedre élni. Szeretnénk úgy élni a földi életünket, hogy sok ember észrevehesse, hogy milyen hatalmas Isten vagy, és mit tettél értünk. Szeretnénk, hogyha nem kellene botladozva, esve kell élni az életünket. Ezért kérünk, hogy szent lelked által erősíts bennünket, vezesd a gondolatunkat, cselekedeteinket. Hogy aztán az a mennyei elhívás, amit megadtál nékünk, ahová mindannyiunkat vársz, az valóban a miénk is lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai alkalmon is szerettél volna felkészíteni bennünket arra, hogy jön az ítélet. Hogy ebben az ítéletben lássuk a te menetrendedet. Lássuk, hogy mire hívtál el bennünket, és mit vársz tőlünk. Köszönjük, hogy nem hiába történnek az alkalmak az életünkben, így ezt a mai vasárnapot is teted gyümölcsözővé. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hétközi alkalmaink 17 órakor hétfőn, asszonyköri alkalom kedden szintén 17 órakor biblióra itt a gyülekezeti központban, 9 órakor pedig baba-mama alkalom itt a gyülekezeti központban. Hirdetem a testvéreknek, hogy csütörtökön és pénteken délután ilyen szórólapot is készítettek a fiatalok, hogyha valaki kifelé menet érdeklődik ezen, a kifelé menet vehet el belőle. Sport délután lesz, minden csütörtökön és péntek délután 17 órától, szombaton pedig 17 órától ifjúsági óra lesz. Ezen a szórólapon megtalálják a testvéreket.
Ezen a héten nem így van.
Ja.
Igen, a szerdán lesz ifjúsági délután, és a hétvégén meg mennek el a fiatalok hétvégére.
Utána. Ez akkor alapvetően egy hosszú távra szóló-szóróra. És akkor szerdán lesz?
Szerdán lesz most, és utána pedig nem lesz más alkalom, csak szerdán.
Jó, tehát jövő héten, ezen a héten akkor csak szerdán. De szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és bátorítunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Szociális Földprogramban megtermelt napraforgóból olajat, sajtot adtunk, akik szeretnének belekóstolni ebbe. Ökiteres kiszerelésben vannak ezek a hidegen sajtolt olajok, amely egyébként 600 forint per liter áron vásárolhatók meg, gyülekezett tagoknak 500 forint per liter, tehát 2500 forint egy 5 literes olaj, aki szeretné megvásárolni Isten tisztelet végén, ezt megteheti. Mint ahogy itt a közbeszólásban is megtörtént, jövő héten már ifjúsági hétvége lesz, és erre az alkalomra szeretettel bíztatok én is mindenkit. Ez most a junior hétvége lesz, 21-27-től pedig lesz a senior hétvége, tehát 18 év felettieknek az ifjúsági hétvégéje. Ezekre hívjuk és bátorítjuk a gyülekezet fiataljait. Az imádság listára vegyük föl bizonyságtévő testvérünket, Farkas Lacit is, meg Jarosi Anit is, tegyük föl az imádság listára, amely a hírlevelünk hátulján szerepel, hordozzuk őket imádságban, hogy azokban a kérdésekben, helyzetekben, amikben most ők vannak, megoldást találhassanak az életükre. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 502-es énekét, 502-es ének első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Együnk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, aki kezedben tartod életünket, és megszabod életünk idejét is, adj a szívünkbe igaz félelmet, adj a szívünkbe igaz várakozást a te napod eljövetelére. Keményen hangzik, Urunk, az ítélet, de tudjuk, hogy ez a mi üdvösségünknek a pillanata is. amikor te beviszel abba a hazába, amelyre már itt a földön is vágyakozunk, ebben az átmeneti szállásban, mint zarándok gyülekezet. De amíg itt van a helyünk, Urunk, amíg itt tartasz bennünket ebbe a földi létünkbe, szeretnénk a te akaratod szerint élni és járni. Ne engedd, Uram, hogy fölnövekedjék az életünkben a töv is, meg a gaz. Ne engedd, hogy köves sziklára hújjon az életünk igéje. Ne engedd, hogy csak föllobbanások legyenek az életünkbe, hanem add meg, hogy elkötelezett életű, hozzád hű és akaratodban járó gyermekeiddé lehessünk. És köszönjük, Urunk, hogy te megszabad az életünk idejét, meg menetrendjét is. Add meg, hogy mindig tudjuk, hogy hányadán állunk magunkkal, meg az idővel is. Add meg, hogy bölcs szívhez juthassunk a te félelmedben. Hálás a szívem, Uram, hogy a te akaratodban való járást és kelést a gyülekezetben, a te egyházadban szeretnéd megvalósítani. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük az életünket itt is. Te roncsra bennünk, Uram, mindent, ami akaratoddal szemben áll, még ha vallásos vagy egyházias is az a gondolat. Ne engedd, hogy abba kapaszkodjunk, ami nem tart meg bennünket. Így köszönöm néked, Uram, hogy sok embert megszólítottál, elhívtál. Köszönöm, hogy az elmúlt héten, női héten is sokakat megigazítottál, sokakat megerősítettél. Add meg, hogy a következő hét, a Biblia tanulmányozó hét is a te akaratodban folyhassék, és emberek a te ismeretedben gyarapodhassanak, növekedhessenek. Így köszönöm néked, Uram, hogy a gyülekezetünkben is vannak szolgálók, akik nem a maguk hasznát keresik, hanem a te akaratodat. Akik nem a maguk dicsőségében járnak, hanem a te dicsőségedet szeretnék hirdetni. Add meg, hogy mindaz az áldás, amit rajtuk keresztül adsz, Uram, visszafordulhasson az ő életükre. Köszönjük, hogy így szeretnéd megáldani egész egyházunkat. Köszönöm, hogy te tudod a lelkészeket elhívni, te tudod a lelkészeket kiküldeni. Add meg, hogy ki figyeljen erre a külső és belső elhívásra. Köszönöm azt is, Uram, hogy te adsz felelős vezetőket, akik a te akaratodban kell, hogy járjanak, és a te akaratodban kell, hogy intézkedjenek. Így áld meg espereseinket, püspökeinket, de presbitereket, felügyelőket egyaránt. És te roncsd le az ördögnek a munkáját, Uram, ami ilyen dobzódó szerzeteseket, meg apácákat, meg olyan elhívásodra nem figyelő püspököket adnak, akik keresztet akarnak levenni a templomokról, mert a világnak a sodra erre sodorja őket. Bocsásd meg, Uram, hogy ilyenek is vannak. Kérünk, Uram, hogy te erősítsd meg a körülöttük lévő embereket, hogy jó bizonyság tevőid lehessenek, hogy szembesülhessenek ezek az emberek azzal, hogy mit tesznek. Bárcsak elébük helyezhetnéd, Uram, a menetrendedet, elébük helyezhetnéd a te akaratodat, hogy megszeppenhessenek, és az életük megmenekülhessen. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben tartod az egész világot, te tudsz mindenről. Neked van lehetőséged ezeknek az embereknek figyelmeztetést küldeni. Használj bennünket is ebben, Urunk. Köszönöm, hogy az egész teremtett világ a kezedben lehet. Hálás a szívem, Uram, hogy még fönntartod ennek a világnak a rendjét, a kozmosz még valóban rend lehet. Tudjuk, Urunk, hogy te szabod meg az időt, de add meg, hogy amíg időnk van, addig tudjunk cselekedni helyesen, tegyünk jót mindenekkel, kiváltképpen a mi hitünk cselédeivel, és akiket felhatalmaztál, akiknek lehetőséget adtál, Uram, arra, hogy a világ ügyeibe beleszóljanak, te adj nekik bölcsességet, te adj bölcsességet a szívükbe, te adj szándékot, szerinted való szándékot az életükbe. És köszönjük, Urunk, hogy így könyöröghetünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Add meg, hogy felelős vezetőink, néked odaszánt életű, a te akaratodban járó vezetőink lehessenek, hogy áldást nyerhessünk ezen a csatornán keresztül is. És hálás a szívem, Uram, hogy egész életünket oda tehetjük a kezedbe, anyagi helyzetünkkel, lelki életünkkel, családi életünkkel, kihívásainkkal, kérdéseinkkel, de bukásainkkal együtt is. Kérjük, hogy Te segíts bennünket, napjainkat megélni. Köszönjük, hogy naponta megújul a Te kegyelmed rajtunk, naponta lehet kapaszkodni a Te kegyelmedbe. Segíts bennünket, Urunk, hogy el ne vesszünk. Segíts bennünket, hogy el ne tévesszük az utat, nehogy akár a komfortérzetünk, akár a saját kívánságunk vagy hívságaink elkanyarítsák az életünket a közeledből, és azt az áldást, amit tőled kaphatunk, azt ne örökölhetnénk. Ebben segíts bennünket, Urunk, és az egymás felé való szolgálatban is bátoríts bennünket, hogy hadd lehessünk segítő társaivá, eszközeiddé a testvéreink életében. Tégy bennünket közösséggé, követeiddé, hogy megdicsőülhess az életünkön keresztül is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.